Jézus Krisztus mondja, boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 77. zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük el Isten tiszteletünket. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 489. dicséretünket. Énekeljük el a szép reggeli énekünket mind a 4 belszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely Lukács evangéliumából hangzik hozzánk, a 7. fejezet 18. versétől a 35. versig terjedő szakaszból a következőképpen.
Keresztelő János pedig magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, azt mondták, Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztultak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor János követei elmentek, elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik pompás öltözetben és bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak. Akkor miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok, sőt mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az utat. Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál, de aki a legkisebb az Isten országában, nagyobb nála. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztséggel. A farizeusok és a törvénytudók azonban elvetették Isten akaratát, és nem keresztelkedtek meg általa. Kihez hasonlítsam tehát? E nemzedék tagjait, kihez is hasonlók? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és azt kiáltják egymásnak. Furulyáztunk nektek, és nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem sírtatok. Mert eljött keresztelő János, aki nem eszik kenyeret, nem iszik bort, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az ember fia, aki eszik és iszik, és azt mondjátok, íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De minden gyermekében igazolódott az ő bölcsessége.
A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét életünkben, és mi a szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem megcselekvő is. Helyünket elfoglalva, fohászkodjunk most Úrunkhoz. Áldunk és magasztalunk Úrunk Istenünk azért, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy hangzik a te beszéded. Köszönjük neked biztatásodat, hogy öntsük ki a szívünket előtted. Urunk, te látod, hogyan, milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal, milyen indulatokkal jöttünk ide most. Te látod, hogy mi foglalkoztat bennünket most ezekben a napokban, hogy mi terhel le egészen bennünket, annyira, hogy talán roskadozunk-e teher alatt. Te látod az örömeinket is, látod a sikereinket is, és azt is, hogy hogyan fogadjuk ezeket, mit teszünk ezekkel. Urunk, te azt is látod, hogyha talán elbizonytalanodtunk, kételyek gyötörnek, elcsükkedtünk. Olyan jó, hogy mindezeket megfogalmazhatjuk imádságban, és elmondhatjuk neked. Olyan jó, hogy hallhatjuk a te vigasztaló, felemelő életet, újjáteremtő szavadat. Urunk, Szólj most is így hozzánk ezen az Isten tiszteleten. Te tudod, hogy mire van nekünk szükségünk. Te nagyon jól ismersz bennünket, mindegyikünket külön-külön. Szent lelked által munkálkodj úgy közöttünk, hogy meghallhassuk azt, ami most felemelhet, megerősíthet bennünket. Vagy talán, ami figyelmeztet, int bennünket. Hiszen te, Urunk, gyógyítani akarsz. Bárhogyan is szólsz hozzánk, gyógyítani, erősíteni akarsz. Azt akarod, hogy a te jelenlétedben folyjon az életünk, hogy ott maradhassunk, ott lehessünk melletted, veled való közösségben, és ebben akarsz megerősíteni bennünket. Bárcsak készek lennénk erre, teljes mértékben. Urunk, hajlítsd a szívünket magadhoz, könyörülj meg rajtunk, és áld meg ezt az Isten tiszteletet számunkra. Amen. Háromszáztizenkettedik dicséretünk, harmadik és negyedik versének éneklésével készüljünk Isten üzenetének meghallgatására. 312. énekünk harmadik és negyedik verseit énekeljük tehát. Isten igéje Lukács evangélium a 7. fejezetéből hangzik hozzánk, a 22. és 23. versekből a következőképpen. Ezért Jézus így válaszolt nekik. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Engem mindig olyan hálával tölt el az, hogy mennyire őszinték a szentírók. Nem csak arról olvashatunk, ugyanis a Bibliában, ami szép, ami felemelő egy-egy személlyel, egy-egy emberrel kapcsolatban. Nem csak arról, hogy milyen erős volt a hitük, hogy mennyi mindent tudtak az Isten kegyelmében bízva, vele való közösségben cselekedni, hanem az is benne van a Szentírásban, amikor talán éppen elcsüggettek, elbizonytalanodtak, ami kevésbé szép. Mindezek is bizonyítják a Szentírás hitelességét. Most is egy ilyen történetet hallhattunk. Keresztelő Jánosról, akiről sokan tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak az útkészítője volt. Nem olyan régen még, olyan lelkesen és ellenállhatatlan erővel mozgósított mindenkit a Jordán partján. Azt mondta, készítsétek az Úrnak útját. Hatalmas erővel hirdette, hogy elközelített az Istennek országa. És olyan mérhetetlen alázattal vallotta azt, hogy annak, aki most érkezik, aki most kezdi majd el a tevékenységét, annak növekednie kell, neki pedig egyre kisebbé lennie. Olyan túláradó örömmel mutatott Jézus alakjára, amikor egyszer közeledett feléjük, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Most pedig, miről hallottunk? Arról, hogy követeket küld Jézushoz, azzal a kérdéssel, vajon tényleg te vagy a Messiás? Te vagy az, akit vártunk? Most úgy tűnik, tele van csalódással. Elveszett az öröme és a bizodalma. Ma a 21. században talán azt mondanánk erre, hogy Keresztelő János depressziós lett. Tehát mi történhetett Jánossal, hogy így megváltozott? Mi rendítette meg ennyire? Kettő oka van ennek. Az egyik az külső, azaz, hogy amikor a követeket küldi ezzel a kérdéssel Jézushoz, akkor éppen egy dohos börtönpincében kell meghúznia magát Heródesnek, az akkori uralkodónak a várában. Heródes el akarja tenni őt lábalól, mert János bírálni merte a királyi család bűneit. Ebből is kiderül az, hogy nem valami általa elkövetett gonosztett miatt került Keresztelő János börtönbe. Persze mondhatjuk erre azt is, hogy miért nem maradt csendben János. Hogyha nem kritizálja a királyi család tagjait, hogyha nem teszi szóvá azt, ami ott folyik, akkor még ma is valószínűleg szabad lehetne. Keresztelő Jánosról azonban az evangéliumokból kiderül az, hogy ő azt cselekedte, amit Isten bízott rá. Végezte az Úrtól kapott feladatát. Emberi szempontok, érdek vagy a hatalom nyomása nem téríthette le őt az útjáról. Ő igazán nem az emberek tetszését kereste. Egyetlen célja, amely betöltötte az egész életét, az volt, hogy kortársai figyelmét ráirányítsa az eljövendőre, azaz Jézus Krisztusra. Megingathatatlan jellemű ember volt Keresztelő János. Most azonban már körülbelül egy éve ott van egy börtön mélyén. Ilyen külső körülmények között nem csoda az, hogy erőt vesz rajta a kétkedés, a csükkedés. Hiszen amikor jönnek a fájdalmak, a csapások, az érthetetlennek tűnő dolgok, akkor bizony, még a hívő ember is megtántorodhat. Azt gondolom, kimondhatjuk azt, hogy az vesse Keresztelő Jánosra az első követ, aki erősebb hitű nála. Ez volt tehát a külső ok. De volt egy belső is. És ez pedig az volt, hogy Keresztelő János nem egészen úgy gondolta el Jézus Krisztus küldetését, mint amilyennek aztán megtapasztalta. János azt gondolta, hogy Isten azért küldte el a Mesiást, hogy hatalmas ítélettel sújtson le a bűnre. Olyan tisztító vihart várt, ami elsöpri a gonoszokat, ami ledönti a zsarnokságot, hogy gyakorlatilag egy pillanat alatt győzelemre viszi, és megjutalmazza a jókat. Ehelyett pedig ott kell csücsülnie a börtön mélyén. Állítólag eljött a Messiás, akit várt, akinek az útját készítette, akit a nép is várt, és erre elnézi azt, hogy Istennek egy ilyen fontos szolgája, mint ő, Keresztelő János, rabságban sínlődjön egy gonosz kényúr kezei között. Ráadásul Heródes, aki börtönbe záratta őt, nyugodtan trónol tovább bűneinek magaslatán. Mit csinál hát ez a Jézus? Hol maradnak a nagy jelek? Isten királyi uralmának megvalósulása hol marad? Valóban ez a Jézus az eljövendő? Ő a Messiás? Igazat beszéltem, gondolhatta magában János, amikor Jézusról azt hirdettem, hogy ő a Messiás. Igaz az, amire rátettem az egész életemet. Mennyire feszíthették ezek a kérdések Jánost? Krízisbe jutott. Ma talán ezt így mondanánk. Érdemes azonban fölfigyelni arra a felolvasott bibliai szakaszból, hogy János nem önmagában akarta megoldani nagy kérdését. A legilletékesebbhez fordult, magához, Jézushoz. Megbotlik ugyan, de esése közben is az Úrba kapaszkodik bele. Ilyen volt annak az apának is a gyengesége, akiről az evangéliumokban olvashatunk szintén, aki így kiáltott, amikor Jézust megkereste, a beteg fia számára gyógyulást kérve, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És milyen csodálatos, hogy Jézus nem jajt kiált a hitében tántorkóra, hanem gondoljunk itt Keresztelő János történetére. Mondhatjuk azt, hogy boldog mondással erősíti meg. Azon kívül pedig a tényeket tárja fel. Azt mondja János követeinek, mondjátok meg Jánosnak, amit láttatok és hallottatok, amik történnek, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, a halottak feltámadnak. Vajon ezek a történések miről beszélnek, minek a jelei? Döntsétek el ezek alapján, hogy akkor vajon eljött közétek a Messiás? Hogy akkor nem Jézus az eljövendő valóban? Valami olyasmit mond ezzel Jézus Keresztelő Jánosnak, hogy ha nem is úgy, ahogyan te elképzelted a Messiás érkezését és munkáját, de azért az Úr szüntelenül munkálkodik. Ha csendes is, és szelíd is az ő munkája, mégis rendkívüli erők hatnak általa. Mert amerre Jézus jár, s ahol fölfigyelnek rá az emberek, ott megváltozik ezeknek az embereknek az élete, gondolkodása, indulata és cselekedete. De miért kell nekünk, vagy érdemes-e nekünk egyáltalán Keresztelő János krízisével foglalkoznunk? Lehet erre azt mondani, hogy ez az ő ügye volt. Azért érdemes, mert hogyha engedjük, hogy az Isten szent lelke Keresztelő Jánosnak a történetét, ezt az ige szakaszt ön igazán a szívünkbe beírhassa, hogyha általa bennünk munkálkodhasson, akkor talán többen is, vagy mindnyájan is megérthetjük azt, amit én az ige szakasz olvasása közben meg kellett, hogy értsek. Tulajdonképpen mi is krízisben vagyunk. És erre lehet, hogy sokan rábólintunk, igen. Hát, csak gondoljunk az országunk helyzetére. Ez is igaz, ez is egyfajta krízis. De vajon az ország is miért jutott oda, ahova? Meg ez az egész világ miért jutott oda, ahova? És én egy másfajta krízist láttam meg és értettem meg itt, ennek az ige szakasznak az alapján. Keresztelő Jánosnál azt látjuk tehát, hogy elbizonytalanodik. Én hirdettem valamit, de vajon igaz-e az? Én valakinek készítettem az útját, de tényleg ő a Messiás? És a mi krízisünket abban kellett, hogy felfedezzem, hogy nem így vagyunk mi is, mostani keresztjének valamiképpen. Hogy talán nem is tudjuk igazából, hogy kik is vagyunk mi valójában. Keresztjének valljuk magunkat. De kik azok a keresztjének? Nem vagyunk biztosak az értékeinkben, a céljainkban, az üzenetünkben. Elég, ha csak egy-egy ilyen kérdést felteszünk és elgondolkozunk rajta. Miben másabb egy keresztény ember a többinél? Abban, hogy igyekszik törvénybe ütköző dolgokat nem cselekedni? Abban, hogy mint ahogy a kisdobos vagy úttörő, ahol tud, segít? Ebben vagyunk másabbak, mint a nem keresztjének. Vagy lehet, hogy még azt is hozzátehetjük, hogy abban vagyunk másabbak, hogy a délelőttjeinket, a vasárnap délelőttjeinket azért többnyire itt töltjük a templomban. És még hozzá kell, hogy tegyem ezt a kérdést. Gondolkozzunk erre egy kicsit, próbáljunk meg magunkban választ adni erre a kérdésre. Miben vagyunk mások? Mi keresztjének, mint a többi ember? És a válaszaink mellé tegyük akkor oda például a zsoltáros vallomását. Egyik helyen azt mondja, nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. És ezt Istennek mondja. A földön sem gyönyörködöm másban. Másrészt pedig gondolhatunk az Új Szövetség egyik áldott alakjára, Pál apostolra. Egy alkalommal így vallott, nekem az élet Krisztus. Nem attól hívő, keresztjén egy ember, hogy mindenek előtt az Úrban gyönyörködik? Nem attól, hogy Krisztus lesz számára az élet központja, hogy mindene, ő maga mindenestől az Úré, hogy éjjel-nappal az Úré az élete. Ebből a szempontból érdemes nekünk végig gondolni Pál apostolnak az életét, aki ezt vallhatta, hogy nekem az élet az Krisztus. Az Úré volt például az öröme is. Olyannyira az Úré volt az öröme is, hogy egy fogságból írt levélben a Filippibeli gyülekezetnek azt írja, örüljetek az Úrban mindenkor. És ő írhatta és tanácsolhatta ezt, mert ő még a börtönben is tudott örülni. Ő még a börtönben is tudott Istent magasztaló, dicsőítő éneket énekelni. De az Úré volt a fájdalma is. Előre jelezte neki az Úr, hogy mennyit kell majd szenvednie a nevéért. És az apostol vállalta ezt, mert a fájdalma is az Úré volt. De az apostol úgy élt az anyagi javaival is, hogy azok is az Úréi voltak. Az Úré volt a nélkülözése is, és a bővölködése is. Egyik helyen, egyik levelében ír erről, hogy ismerős vagyok a szegénységgel is, ismerős a gazdagsággal is, ismerős a jó lakással, de ismerős a szűkölködéssel is. És mindezt az Úrért, és mindezt az Úrral együtt éli át. Az Úré minden tette is. Pál oda ment, ahová az Úr szent lelke vezette. És nem ment oda, ahová csak a saját vágyai vagy szíve vitte volna őt. Mi határozza meg, hogy valamit megteszünk-e vagy nem? Hogy van ez nálunk, akik kereszténynek mondjuk magunkat? A Szentírás elénk tárja Isten általános akaratát, ami mindenhol, minden körülmények között, és mindenkorban mindenkire érvényesek. Vajon törekszünk ezek megismerésére? Ezekhez igazítjuk az életünket? Vagy hát mindenki ezt csinálja. Ismerős ez a mondat számunkra? De akkor hogy is van? Akkor végül is mi is a környezetünkhöz igazodunk? De hát akkor mitől? Miért is vagyunk mi keresztjének? Ráadásul hadd tegyem hozzá, hogy nem is igaz ez, hogy mindenki ezt, vagy mindenki így csinálja. És mégis olyan könnyen meghajlunk még mi is a korszellem, a közfelfogás, közgondolkozás előtt. Ez a mostani világ már csak ilyen. De hát, mitől ilyen ez a mostani világ? Nem mi emberek tesszük ilyenni? És nem azért olyan ez a világ, amilyennek még mi keresztények is úgy vagyunk, hogy ami egyszerűbb, ami kényelmesebb, ami könnyebb, inkább afelé hajlunk. Nem egyszer talán sútba dobva ezzel Isten igéjét is. Elintézve azzal a magyarázattal, hogy ebben a mostani világban már nem lehet az Isten akarata szerint élni. Már nem lehet megvalósítani az Isten igéjét, ami itt áll előttünk a Szentírásban. Valóban nem lehet. Bevallom, engem ez a kérdés, jobban mondva, az egyre jobban nyugtalanít, ahogyan mi elkezdtünk erről gondolkozni. Nem lehet az, hogy csak mi nem akarjuk megadni az árát. Jézus Krisztus követésének az áráról beszélek. Hogy nem akarunk, nem tudunk áldozatot is hozni, vagy lemondani is, amikor arra van szükség. Jézus Krisztusért, Isten országa terjedéséért. És ilyenkor én elszégyellem magam, arra gondolva, hogy vajon én meg tudtam-e tenni ezt, és meg tudom-e tenni, amikor ennek van az ideje. Pál apostolról azt is megtudhatjuk, hogy a szavai is az Úré voltak. A korintusi gyülekezetnek írja ezt, nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mind megfeszítettről. És tényleg nem akar tudni másról. És most muszáj feltennem a kérdést megint, hogy mi ismerjük ezt a fajta határozottságot? Hogy én sem akarok másról tudni? Csak Jézus Krisztusról. Róla is, mint megfeszítettről. Jellemző ez ránk? Vagy bennünket, keresztényeket is megszédíthet a különféle vallások, önmegvalósító, önmegváltó módszerek széles kínálata, mely úgy az utóbbi 2 évtizedben mondjuk ránk zúdult. Egyházkerületünk püspöke mondta nem régen egy találkozón, hogy sokan úgy vannak ezekkel, mint ahogyan szoktunk cselekedni általában a svédasztalos étkezéseknél. Tudjuk, milyen a svédasztal. Egy kicsit ebből is csípek, egy kicsit abból is, ezt is megkóstolom, abból is egy kicsit. És a ma embere valahogy így van a vallásokkal is. Egy kicsit ebből is, egy kis kereszténységet is, de azért ne vigyük túlzásba. Aztán fűszerezzük meg agykontroll tanfolyammal, vagy bármilyen ilyen tanfolyamot mondhatnánk. Egy kicsit kóstoljunk bele a buddhizmusba, és abban is vannak olyan érdekes gondolatok, vagy a hinduizmus, vagy hosszú a sor. Lehetne folytatni. Mindegyikből egy kicsit, ami nekünk szimpatikus, ami úgy az érdekeink szerint való. De hát nem az történik tulajdonképpen ezzel, hogy az ilyen emberek létrehoznak egy saját vallást, egy szájuk íze szerint való vallást, amelybe ne szóljon bele senki, lehetőleg még az élő Isten se. Mindezeket, amelyik itt most elhangzottak, figyelembe véve, csoda-e hát az, hogy tulajdonképpen jellegtelenné vált a kereszténységünk? Nem tudjuk, kik is vagyunk mi igazából. Mi az, hogy keresztény? Még mi sem. Miért vagyunk hívők? Mit is jelent ez valójában? Nem tudunk talán meggyőző érvet mondani azoknak, akikkel beszélgetünk, hogy miért érdemes hívőnek lenni, miért érdemes istentiszteletre, gyülekezetbe járni. Nem tudjuk igazából, mi a célunk, mi a gyülekezet, az egyház célja. Mondhatjuk-e azt, hogy nem vagyunk krízisben? Persze homokba is lehet dugni a fejünket. Persze lehet azt is mondani, azzal vigasztalni magunkat és becsapni magunkat, hogy tulajdonképpen azért még minden jól működik. De amit tagadunk, amiről nem akarunk tudomást venni, amit kikerülünk, az nem gyógyítható. Szóval nem bölcs magatartás az, hogy úgy csinálunk, minthogyha rendben lenne minden. De akkor, ha krízisben vagyunk, van-e örömhír számunkra? És ha van, mi az örömhír? Keresztelő János történetéből indultunk el. És tulajdonképpen, ami ott elhangzott, az az örömhír számunkra is. Mert Jézus Krisztus nekünk is azt üzeni, amit Keresztelő Jánosnak is üzent, és amit később így fogalmazott meg az egyháznak, a pokol kapui sem fognak erőt venni az egyházon, mert annak a fundamentuma Krisztus. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy itt az egyház alatt az Anya Szent Egyházat kell érteni, nem az emberek által létrehozott intézményt, hanem azt a népet, azt a sereget, amelynek a tagjai valóban Jézus Krisztus követői. Viszont, hogyha Jézus ilyet mondott, akkor hatalmas ígéretünk van nekünk, és nem csak ez, hanem ezen kívül még sok-sok csodálatos ígéretünk van. Amikor elbizonytalanodik a hitünk, amikor minden összezavarodik bennünk, akkor mi is Isten ígéreteibe kapaszkodhatunk. Úgy, ahogyan Keresztelő Jánosról is elhangzott, hogy estében is Istenbe kapaszkodott bele. Jézus Krisztusba kapaszkodott bele. Higgyük el azt, hogy a mi pillanatnyi helyzetünktől függetlenül is előre halad Isten országa. Ez az egyik, amit olyan jó lenne, hogyha hagynánk, hogy a szívünkbe véssen az Úr. De van ennek egy másik része is. Jézus válaszából, melyet Keresztelő Jánosnak adott, az is nyilvánvaló, hogy a messiási jelekhez nem a hatalom, a vérontás, a megtollás tartozik, hanem a világ kicsinyei, megvetettjei között végzett szolgálat. Vakokról, sántákról, leprásokról, süketekről, halottakról, szegényekről beszélok Jézus. Micsoda felsorolás ez? Őket gyógyítja meg, őket támasztja fel új életre, és ezek a jelek mutatják az ő hatalmát. Az Úr ma is ilyen formában van köztünk. Az igében, a sákramentumokban, a szeretet szolgálatban, az elesettek, a rászorulók, a kicsinek szolgálatában. És valóban mindez a világban végbe menő nagy mozgásokhoz képest jelentéktelennek tűnhet. De akkor is igaz az, hogy Jézus ma is tulajdonképpen szenvedő szolga, aki keserűség nélküli szeretettel szolgál mindenütt, ahol erre szükség van, és ahol őt kérik, hívják és várják. És boldog az, aki a szolgáló Jézuson nem megbotránkozik, hanem vele együtt vállalja ezt a küldetést. És ebben rejlik a mi megújulásunk is, hogy a krízisből kikerüljünk, hogyha készek vagyunk vállalni Jézus Krisztussal együtt ezt a küldetést. Kérjük hát, engedjük hát, hogy tegyen erre készé, és erősítsen meg ebben bennünket. szeretetét árasszza a szívünkbe, hogy legyen elég szeretetünk fölmelegíteni a megdermedt szíveket, vigasztalni az elesetteket, gyógyítani a lelki betegeket. Ámen. ...238. dicséretünket keressük meg. Énekeljük az 5., 7. és 8. verszakait, tehát 5., 7. és 8. verszakait. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy hallhattuk a Te világos beszédedet. Szeretnénk valóban őszintén megköszönni, még akkor is, hogyha bizony nem könnyű hallgatni az ilyen tanítást. Köszönjük, hogy Te tükröt tartasz elénk azért, hogy gyógyulhassunk, hogy hitünk erősödhessen, hogy téged tisztábban láthassunk, hogy a veled való kapcsolatunk valóban élő, egyre szorosabb lehessen, és így az egész életünk egyre áldottabb és boldogabb lehessen. Bocsásd meg, amikor nem akarunk belenézni ebbe a tükörbe. Bocsásd meg, amikor inkább homokba dugjuk a fejünket, mert félünk attól, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor változni, változtatni kellene. És valahogy úgy érezzük, hogy ez kényelmetlen számunkra, ez nehéz, nincs hozzá erőnk. Egyébként is már olyan elcsigázottak vagyunk a mindennapi harcok, küzdelmek közepette. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem jajt kiáltottál felettünk, sem azt kiáltod. Most még nem. Köszönjük, hogy még hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy még fölkínálod a lehetőséget a hozzád való őszinte odafordulásra, az igazi szívőjövő megtérésre, hogy Te újjászülhess bennünket Szent Lelked által. Köszönjük, hogy kész vagy bennünket megerősíteni, felemelni a mélységekből. Urunk, úgy szeretnénk, hogyha a szívünkben megtörténhetne az, hogy igazat tudunk adni neked a te igédnek. Mindazokkal kapcsolatban is, amikről most szó volt. És azért fohászkodnánk, hogy végezz bennünk a te megújító, megszentelő munkádat, és te emelj ki bennünket a krízisünkből. Könyörülj meg rajtunk, akik olyan jellegtelen keresztjének kiváltunk, akik nem tudunk igazából másképpen élni, mint ahogy élnek körülöttünk azok, akik nem tudnak rólad, és akik nem keresztjének. Bocsásd meg ezt nekünk, de köszönjük, hogy meg lehet ragadni a te kegyelmedet, hogy abból lehet élni. Köszönjük, hogy lehet újat kezdeni. És köszönjük, hogy te mutatod az irányt ehhez, és erőt is adsz hozzá. Nem kell hát nekünk lemondani erről, arra gondolva, hogy amúgy is olyan fáradtak, fásultak vagyunk. Hanem lehet kérni azt, hogy te gyógyíts meg mindebből bennünket. Te hozd ki bennünket a válságunkból. És bárcsak végre tisztán látnánk azt, hogy a gazdasági, a politikai és minden ilyen egyéb válságunk igazi oka itt van, hogy mi nem a te akaratodat keressük igazán, hogy mi inkább a magunk feje után megyünk. Még mi keresztjének is elfelejtettük, hogy mi valóban a küldetésünk. Nem tudjuk, hogy miért is vagyunk keresztjének, hogy mi a célja a gyülekezetnek, az egyháznak. Könyörülj meg rajtunk, bocsásd meg ezt nekünk, hadd lehessünk segítségére népünknek is, abban, hogy hozzád fordulhassanak, hogy tőled kérjék valóban a megoldást. Így kiáltunk hozzád, Urunk, egész nemzetünkért és megújulásért. Köszönjük neked, hogy imádságunkban betegeinket, az egyedül lévőket is reád bízhatjuk, azzal, hogy most is arra intettél, hogy ugyanakkor a mi feladatunk, lehetőségünk is az, hogy körülvegyük őket szeretettel. Adj nekünk, kérünk, ehhez látó szemeket, hogy észrevegyük mindazokat, akiknek szüksége van odafigyelésre, törődésre, és készek legyünk melléjük állni. Imádkozunk hozzád, Urunk, most, azért a családért is, mely családtagjainak mögöttünk lévő napokban kellett szerettük ravatala mellé állni. Arra kérünk, hogy te, aki azt mondtad magadról, hogy te vagy az élet, a feltámadás, te gyógyítsd meg az ő szívüket, lelküket, erősítsd meg őket hitükben, te vigasztald meg őket. Ragyogj fel nekik, Jézus Krisztusunk, hogy benned békességre találhassanak. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat, akaratod szerint, Urunk, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk most még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt az alkalmainkat hirdetem, melyek most az elkövetkezendő napokban eltérnek a megszokottól, hiszen ez a ránk következő hét az egyetemes ima hét ideje. Hétfőtől péntekig, minden este 6 órától lesznek alkalmak különböző helyszíneken, hétfőn este a római katolikus, kedden az evangélikus, szerdán a baptista helyszínen, ez azt jelenti az utóbbi, tehát a baptista, hogy a Károly Király utca 3-as szám alatt, az ifjúsági klubban tartják alkalmaikat, csütörtökön este itt nálunk, pénteken pedig a görög katolikusok kápolnájában lesznek az alkalmak. Ez azt jelenti, hogy a mi egyébként megszokott gyülekezeti alkalmaink elmaradnak, hiszen ezek lesznek helyettük. Egy hét múlva vasárnap természetesen megtartjuk az Isten tiszteletünket, ha Isten is éltet bennünket a szokott időben, tehát 10 órától. Isten tisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben, gyermekek számára is 2 korcsoportban. Gyermekistentiszteleteket tartunk, illetve pici gyermekekkel pedig itt a földszinten a templomunk melletti baba szobában van lehetőség arra, hogy televízión keresztül kövessék a szülők az istentiszteletet. Februárban szeretnénk egy újabb keresztkérdés kurzust az útjára indítani. Ezért kérem a testvéreket, hogyha tudunk a környezetünkben olyan érdeklődő emberekről, akikben már azért van némi vágy arra nézve, hogy Jézus Krisztust megismerjék, hogy valóban tudjanak arról, mit is jelent az, hogy kereszténység, kereszténynek lenni, mit jelent Jézus Krisztus követése, akkor beszéljünk ezeknek az embereknek erről a lehetőségről, és hívjuk őket. Hiszen a keresztkérdések kurzus az nagyon jól szolgálja ezt a célt. Örömmel jelentem azt, hogy februártól lesz arra lehetőségünk, hogy új énekeket tanuljunk. Arra is, hogy a gyülekezeti énekeskönyvünknek azon énekeit, amelyeket talán kevésbé ismerünk még, megtanuljuk igazán, megismerjük, illetve léteznek egyházunknak egyéb énekszüzetei is, és ezekből is fogunk szép énekeket tanulni. Gyülekezetünk kántora vállalta azt, hogy vezeti az énektanítást, ezért szeretettel várjuk a testvéreket úgy az istentiszteleteinkre, hogy már 9:45-re ide lehet jönni, és 9:45-től 10 óráig énektanulás lesz. Február első vasárnapján kezdjük az énektanulást. A húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe várjuk a testvérek írásait, bizonyságtételeit, beszámolókat gyülekezeti eseményekről. Ezeknek az írásoknak a beadási határideje február 20-a. A Budapesti Történeti Múzeumban megtekinthető február 15-ig egy bennünket is közelről érintő kiállítás. Ennek a kiállításnak az a címe, hogy református kulturális örökség a Duna mentén. Vasárnap délutánonként egy-egy gyülekezeti énekkar szolgálata is színesíti ezt a programot, és ezért arra gondoltunk, hogy február 7-én, vasárnap délutánra meghívjuk a testvéreket, hogy közösen nézzük meg ezt a kiállítást, illetve az akkor éppen éneklő gyülekezeti kórust meghallgassuk. Egy héttel ezelőtt jeleztem, hogy ki fogunk tenni egy ívet, most már ki is tettük, úgyhogy arra kérjük azokat a testvéreket, akik szeretnének jönni, tehát február 7-én vasárnap délután, hogy erre az ívre írják fel a nevüket, és majd előtte levő vasárnap akkor azt fogom kérni, hogy maradjanak itt ezek a testvérek, és akkor a részleteket megbeszéljük. Az elmúlt napokban Rabota mellett is meg kellett állnunk. Özvegy Bokor Árpádné Veres Marcellától búcsúztunk, aki 1917. február 22-én született Nagybaconban, és 2010. január 7-én Budapesten hunyt el. Az Úr Jézus Krisztustól kívánunk most is, és itt is vigasztalást, erőt és békességet a gyászoló család tagjainak. Az adakozás lehetőségét említem még. Gondoljunk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 461. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind a 6 verszakával, majd a 6. fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.